És folytatjuk is a beszélgetést, vendégem továbbra is Radnai Csilla színésznő. Egy másik Vígszínházi produkcióra térünk egy picit rá, amit korábban beszéltünk, a Bodó Viktor által rendezett kastély, Franz Kafka kastély, ahol szintén kitüntetett szerepet játszik a színház és a látvány ritmus, és szóval a kérdés az, hogy milyen volt a Bodó Viktorral dolgozni, és hogyan viszonyulsz ahhoz a színházhoz, amit ő képvisel és csinál?
Nekem az volt az első munkám a Viktorral, és én általában, amikor először találkozom valakivel, akkor egy kicsit meg vagyok szeppenve, és azt gondolom, hogy én ehhez nem leszek elég jó, nem leszek elég, nem fogom tudni hozni, amit látni szeretne. És ez vagy feloldódik menet közben, vagy úgy maradok, és akkor mindenki megszívja, de nagyon szerettem volna élvezni, meg nagyon szerettem volna tudni jól részt venni ebben. De igen, ilyenkor nyelveket tanul az ember, tehát megtanulja a bodó nyelvet, megtanulja a horvát csaba nyelvet, a mohácsi nyelvet, stb. És ott nem voltam benne biztos, hogy én beszélem már ezt a nyelvet, aztán a végén így nagyon megveregette a vállamat, és az úgy jól esett, hogy akkor ezek szerint lehet, hogy igen. Hát egy nagyon élvezetes munka volt, és nekem az volt az első munkám a Vígben, úgyhogy már társulati tag voltam. Úgyhogy egy ilyen nagyon nagy lendülettel vetettem bele magam, és nagyon élveztem.
Szó szerint, mert ugye ott a mozgásoknak és az akrobata mutatványoknak nagy szerepe van.
Én ugyan nem sokat akrobatáskodom benne, de igen, mondjuk egy jó tériszonyt azért le tudtam győzni, mert nem tudom hány méter magasra föl kellett ott mászni azon az építményem, ami egyébként csodálatos.
Igen. Legyünk egy picit bölcsészek, hogyha már beszéltünk a mohácsi nyelvről, akkor mondjuk így két-három mondatban hogyan tudnád megfogalmazni a horvát nyelvet, horvát csaba nyelvet, illetve a Bodomia színházat csinál, szerinted? Radnai Csilla szerint.
Ez egy jó kérdés.
Van rá 32 percünk.
Még 32 perc?
Hát akkor kell elindulnod.
Igen. Szóval horvát csaba nyelv. Hát az nyilván ettől a testmunkától, vagy ettől a fizikalitástól egy nagyon ösztönös, nagyon zsigeri, nagyon egy kicsit olyan, kicsit, hát ez egy nagyon hülye jelző lesz, de van benne valami vadállati, tehát valami vadság, valami olyan fajta ösztönösség, valami barbárság időnként, vagy nem is tudom, igen. A Viktor pedig valahogy úgy használja a helyzeteket, hogy ezt néha már az abszurdi kifacsarja, és még teker rajta, aztán visszateker, aztán még hármat teker, és az ember nem is tudja pontosan, hogy most akkor érti, amit lát, vagy érti, amit csinál, vagy nem érti, de aztán a végén mégis valami, szóval, hogy valami érzet, inkább érzetekkel, azt hiszem, hogy inkább érzetekkel kommunikál. Tehát pont ezen gondolkodtam, hogy mi az az általam játszott Víges előadásokból, amit mondjuk magyarul nem beszélő ismerősöm meg tudna nézni, és tulajdonképpen arra jutottam magam, hogy a kastélyt akár meg is tudná nézni.
Ez van Berlinben is, a Potó csinált az Berlinben, vagy keverem valamivel?
Hamburgban csinálta, Hamburgban. Azt hiszem. Most akkor küldjem el oda az ismerősömet. De mi van, nem beszél németül?
Jöjjön a német ismerősöd ide.
Igen. De hogy én arra gondoltam, hogy ezt például akkor is meg tudnám nézni, hogyha elolvas egy oldalas szinopszist a Kafka műről, és nem okozna gondot, szerintem, hogy a párbeszédet nem tudja lekövetni, mert annyira abszurdak, de mégis beszédesek a helyzetek, és az olyan távolról indít egy-egy gondolathoz, hogy nem feltétlen kell hozzá beszédet érteni.
Azért messze van ez a nyelv ahhoz a kecskeméten játszott nyelvhez képest, a Bob Herceg, ugye? Tehát azért ez durva, nem?
Igen. Bár ott emlékszem, a Makranci Zalán volt a Bob Herceg, és ő például nagyon szeretett mindig trollkodni, egy kicsit így troll humorral jelen lenni a szerepekben, és akkor az volt a nagy találmánya, hogy egy fehér rózsával jött Bob Herceg Annihoz, és akkor valaki, nem tudom, kinyitotta neki az ajtót, de túl túl erősen, és akkor a fehér rózsából piros rózsa lett, és akkor ez volt neki a nagy öröme, hogy ezt eljátszhatta, szóval azért volt már mindenféle is.
Hát igen, szórakoztatni kell magunkat, amikor belegondolunk a Balánt. Na de,
De vicces volt Zalán, hogyha véletlenül nézed, vicces volt.
Mi, akkor innen üzenjük, hogy nincsen para. Na de a lényeg az, hogy tényleg ez a két nyelv az elképesztő. Tehát, hogy ott amennyire mondjuk külsőségeket kellett használni, vagy külső színészi eszközöket kellett használni, és mondjuk ezt várta a közönség, de a Bodó meg a Mohácsinál, hát ez pont az ellenkezője. Tehát, hogy belülről kell valahogy megoldani, nem? Leginkább.
Viktornál szerintem kevésbé érdekes a belülről fogalmazás, mert az is egy eléggé formai, ezt most egy jó értelemben használom ezt a szót. Tehát, hogy legalábbis a kastélyban annyira elrajzoltak a karakterek, és az én, tehát a Kocsmárosné is annyira elrajzolt, hát van is egy ilyen hatalmas szilikon tömés rajt, amilyen nagyon viccesen néz ki.
Ez nem éppen egy naíva szerep, ugye? Ezt
nem,
mondhatjuk.
Nem, ez egy naíva, nagyon viccesen néz ki. Szóval ez egy nagyon elrajzolt, kimondottan nem belülről építkező színjátszás. A Jánoséknál viszont erre sokkal nagyobb esély van, igen. Tehát, hogy ott egy ilyen... ott én mindig nagyon sokat tudtam abból használni, amit én már tudni véltem a világról, vagy az életről.
És akkor ilyenkor, például egy Mohácsi darab eljátszásánál más dolog, ha úgy tetszik valami, egy picit te is átérzed azt a katarzist, amit mondjuk a közönségnek kéne?
Hát,
megtörténnek ezek a
persze.
Úgymond csodás pillanatok a te életedben, és bizonyos darboknál nyilván.
Hogyne, igen. Igen, és hát nekem az ilyen pillanatok nagy számban Mohácsi előadásokhoz kötődnek egyébként. és azon belül is főként az Egyszer élünkhöz, illetve az Egy piaci naphoz, amit aztán később a Radnótin játszottunk. Igen, és ezeket őrzöm is, ezeket a pillanatokat magamban, mert nagyon sokat jelentettek.
Érdekes egyébként, hogy a zenészínházi osztálytól egy kifejezetten művészínházi színésznő lettél. Ezt mondhatjuk?
Hát, én ebben nem vagyok biztos, és sőt, én azt egy ilyen pozitívumként kezelem, hogy olyan sok helyzetben voltam használva, hogy egészen pici színpadoktól, egészen hatalmasakig, zenéstől a Bergman filmadaptációig, tehát, hogy nagyon... Ez is egy nagyon szerencsés jellemvonása az én pályámnak, hogy nagyon sokszínűen használtak.
De mostanában nincsenek túlsúlyban azok, amiket én mondtam, ezeket a
prózai
és művészínházi jellegű.
Szerintem nincsenek. Nincsenek, mert hát a Vígnek a nagy színpada az nem feltétlenül a művészínházi előadásoknak a legjobb tere, úgyhogy ott ilyen nagyszabású dolgokban vagyok benne, de van valóban akár a Hazugot is lehet egy ilyen kísérletező színháznak, vagy művész színházi előadásnak tartani, vagy még megvan a Médei előadásunk a Kávétársulattal, amit szintén nagyon szeretek, és ez egy ilyen vándorló előadás, általában 20-30-an nézik egyszerre, tehát ez egy kis terű dolog, úgyhogy van ilyen is, meg olyan is.
Meg a Mohácsi csinált egy üvegcipőt is, az a nagy színpadon
igen,
van, nem?
Az is a nagy színpadon van, igen.
Uh-huh. Vannak-e terveid? Azt beszéltük, hogy alapvetően nem akarod így a sorsodat irányítani, és...
A színházi sorsomat, azt nem.
Valaki más úgy érzed, hogy figyel rá, tehát meg vannak azok az emberek, akiknek ezt alakítani kell, és a Víg Színházban figyelnek a színészekre? A vezetők?
Szerintem igen, de azért ebben érdemes realistának lenni, hogy egy ekkora társulatban, meg egyáltalán egy társulatban, szóval a színház az nem egy demokratikus műfaj, bármennyire is nyitott és elfogadó, de nem működhet úgy, hogy mindenki egyenrangú, ez nem működhet így, ez egy hierarchikus dolog, és ez nagyon rossz lehet akkor, amikor valaki nem azt a helyet foglalja el a hierarchiában, amit el szeretne foglalni, de sajnos ez kivéthetetlenül, szóval ezt most már azért én ennyi idősen úgy gondolom, hogy ez kivéthetetlen, hogy így legyen. De ennek ellenére, vagy ezzel együtt én azt gondolom, hogy igen, van figyelem a Vígszínházban a színészek felé. Abszolút van.
Tehát akkor maradsz a pályán, és több kiégés nem lesz, ezt megbeszéltük.
Hát azt ígérted, nem lesz.
Persze, fiam, akkor ha változik, akkor majd szólni fogok.
Jó, köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk egészen a Zeneszínházi osztálytól Teodor Kurenczyszig bezárólag, Bősze Ádám piros sportcipőjét és rózsaszín zokniát is érintve. Szerintem jó volt, bízunk benne, hogy ez nem vészel, és akkor nem kell halmagyára is neki menni. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.